itt a Tudatosság Podcast.
A mi?
Tudatosság Podcast.
Miért pont tudatosság?
Mert a tudatosság magába foglal mindent, és nem ítél meg semmit.
Tényleg, sőt, még az ítélkezés sem.
Én Erdély Nikolett vagyok.
Én pedig Dienes Maja. Ez pedig a Tudatosság Podcast.
Sziasztok!
Buongiorno!
Buongiorno! A Maja most jött meg Olaszországból. Na mindjárt kifaggatjuk, hogy milyen volt.
De először valósítsuk meg az álmainkat.
Milyen jó fejek vagyunk. Képzeld, hogy beszélgettem egy csomó mindenkivel, ezt gyorsan elmesélem itt az elején, és mesélték, hogy gyűlölték a podcastunkat. Egy csomóan ajánlották nekik, vagy mondjuk megtaláltak minket, és így megpróbáltak belehallgatni, és így vihogtunk az elején, és teljesen kiégtek tőle, és mondtak, hogy ez így hallgathatatlan szar.
Igen.
És aztán,
yes!
És aztán azt történt, hogy valaki ezt kifejezetten mesélte nekem, azt hiszem, hogy a Marosvölgyi Andi, hogy Andi, hogy megtalálta valahol a podcastot, és akkor zavarta őt is az elején, hogy ott nevetgélünk, és aztán valaki megint ajánlotta neki, és mindig visszajött a podcast az életem, és akkor egyszer úgy volt vele, hogy legyen, belehallgatok, lássuk, hogy mit tudnak ezek a lányok, és akkor végül utána ott van a cool cucc, és így mondtam Andinak, hogy hát igen, ezt kell tudni a mi podcastunkról, hogyha beletekersz az első 5 percbe, akkor utána már, akkor már nincs vihogás, akkor már ott
de
van a cool cucc.
De van, néha van akkor is.
De nagyon minimális.
Igen, de nem annyi, mint az első 5 percben. Jó, Istenem.
Ugye a mai cím az lesz, hogy hogyan valósíts meg az álmaid, de azért előtte hagyfagassunk, mert a Maja hozott nekünk, mi volt az sárga dénye likőrt? Azt ittunk most reggelire.
Bizony, bizony. Ez volt a podcast indító italunk. Tényleg lehetne hivatalos podcast indító italunk.
Van olyanunk, van családtének.
Ja,
bocsi, gyerekek. Most az van, hogy kicsit meleg lett, úgyhogy szerintem kellene jeget vennem valahol, hogy legyen itthon jég, és akkor... jeges macsalátékot gyártanék itt szalagon.
Csak itt lennék, de sehol máson nem hédereznék, csak itt.
Csak itt.
Jaj, tényleg nektek van valami kedvenc ilyen italatok?
Italatok?
Legyen az bármi, legyen napindító reggeli, vagy ilyesmi. Macsalátta az nagyon jó egyébként.
Fú, de imádom. Én is. Merre menjünk, Maja? Én majd kérdezek tőled.
Te tőlem, te találtad ki a címet, hogy én kérdezek tőled. Hogy
szóval onnan jött az ötletem.
Hogy jutott eszedbe az a cím?
Úgy jutott az eszembe most ez a cím, hogy tudom, hogy a legtöbben, akik hallgatnak minket, szerintem ők inkább humanoidok, mint emberek. Egyébként erről is beszélhetnék majd egyszer.
Erről kéne beszélni.
Igen, lehet, hogy ma beszélhetnénk egy picit erről.
Jó,
mit szólsz?
Beszéljünk erről is.
Jó, oké.
Okay. És szerintem illik is a témához.
Igen, szerintem is.
Jó lesz
okay. Az. Szóval majd mindjárt a Maja elmondja, mi a humanoid meg az ember között a különbség. Én mondok előre pár infót. Szóval azt vettem észre az összes online programomban, meg így magamról is, meg a környezetemben, hogy akik tényleg humanoidok, meg így, tehát nem mondom, hogy tudják magukról, hogy azok, de hogy így humanoidként léteznek, leginkább a világban, azok nagyon ilyen OCC-k, ezek a kényszeres rögeszmés teremtő gépek, ezek a obsessive compulsive creators. És akkor azt látom az embereken, hogy mindenkiben hogy mondjam ezt így, tombol ez a kreativitás, és hogy rengeteg ötletünk van. Tényleg én is mindig egész életemben egy ötletzsák voltam.
Ötletgyár.
Ötletgyár. Na de nem voltak eszközén, hogy ezekkel mit kezdjük, és például én arra használtam, két dolgot csináltam az ötleteimmel. Az egyik, de leginkább, amit csináltam vele, az volt, arra használtam az ötleteimet, hogy bántalmazzam magamat. Ezt tudom, hogy nagyon furin hangzik.
Azt a mindenét, ezt hogy csináltad? Igen, hadd másoljuk, csak viccelek.
Nem. Megmutatom, szerintem nem vagyok ezzel egyedül.
Na, akkor szóval meg azért, ha éberséget ad másoknak
igen.
is.
Szóval én azt csináltam, hogy rengeteg ötletem volt, és két dolgot csináltam az ötleteimmel. Az első dolog, amit csináltam velük, hogy olyan lelkesedéssel meséltem róluk az embereknek, hogy miközben meséltem, már így megéltem azt az energiát, ami az ötletben volt, vagy az ötlet megvalósításához kapcsolódhatott volna, és úgymond kielégültem energetikailag, és utána meg egy idő után így már annyira nem érdekelt
az ötlet. Az energetikailag kiürösedtek az ötletek, nem?
Igen.
Aha,
tehát, hogy így kifulladtak. Igen. De egyébként zseniális ötletek lettek volna. Mm. A másik dolog pedig, amit csináltam az ötleteimmel, hogy egyrészt ebből kifolyólag, hogy így kiüresedtek, akkor mondjuk így, vagy inkább így nem tudtam, hogy merre induljak el, mert nem az volt a fejemben, hogy én vagyok a forrás annak, hogy ez megvalósuljon, hanem mondjuk a pénzt tettem meg a forrásnak, vagy más embereket, vagy lehetőségeket, amiket nem láttam még. És akkor azt csináltam az ötleteimmel, hogy utána elkezdtem magamat bántamozni, hogy én csak egy ötletzsák vagyok, hogy sosem valósítom meg az álmaimat. És azt vettem észre egy idő után, hogy ez egy tök jó kis ilyen önbántalmazó folyamattá alakult, hogy rengeteg ötletem van, úristen, utána meg áld, én úgyse tudom őket, mert látod, ez se jött össze, látod, ez is elmúlt, látod, ebből sem lett semmi. És akkor ez egy ilyen eléggé érdekes kis folyamat volt már a végén, így a balesetem előttig tartott ez kb. Utána úgyse valósítottam meg semmit, mert azt gondoltam, hogy otthon fekszem az ágyba hónapokig, úgyhogy akkor nem kell annyira megvalósítani mit semmit. De addig így azt látom, hogy visszanézek, hogy annyit bántottam magamat azért, hogy az ötleteimet nem valósítottam meg. És ezért akartam ezt a mai podcast részt csinálni, hogy megmutassuk a többieknek, hogy attól, hogy nem valósul meg egy ötlet, az nem jelenti azt, hogy rossz vagy, hogy nem tudod megvalósítani, hanem egy csomó minden más lehet a hátterében, amit én is akkor tudtam meg, mikor Andráshoz elmentem az első alapozómra, és ő ott rávilágított arra, hogy hát, hogy de most van ennek itt az ideje? És akkor majd úgyis fogunk erről beszélgetni, de hogy mondott egy csomó olyan dolgot, ami így leesett rólam ez a súly.
Az ítélkezés súlya. Meg az, hogy mit, ez a kellene, vagy kellett volna, ezek mind ítélkezések, hogy mit kellene, mit kellett volna csinálni, ezek mind ítélkezések, és ezeket így ilyen súlyként pakoljuk magunkra, és aztán cipeljük magunkkal. És amikor ezt így el tudjuk engedni, annyival könnyebben tudunk szögdécselni szerintem ennek az életnek nevezett úton, hogy így azért az teljesen más valóság. És akkor itt jön be az, amiről szoktuk úgy beszélni, hogy a könnyedség, öröm és ragyogás. Tehát mi van akkor, hogyha nem ítélkezés, önszivatás lenne ez az út, hanem egyszerűen az, hogy tényleg könnyedséget tudunk választani. Tehát, és az ítélkezés, ha megnézitek, az ítélkezés sosem könnyed. Tehát, hogy így ne? Az mindig összehúz, az mindig Úgyhogy, tehát amikor észreveszitek egyébként, hogy akár így megítélitek magatokat, hogy nem, hogy ezt se csináltam meg, azt se valósítottam meg így az ötleteimet, akkor mi van akkor, hogy oké, az a múlt, most mi van itt? Most mi van itt, most milyen ötleteim vannak, és mi az, amit most megvalósíthatok? Mert a múlton való ítélkezés az nem fog előbbre vinni, az csak egy ilyen saját magunkra pakoljuk a terhet, tehát az így nem előrevívő dolog.
Nekem emlékszem, picit beszéltünk az ítéletekről is ma.
Hát, dehogy.
Emlékszem erre a mondatra, amit egyszer valamelyik tanfolyamon hallottam, hogy 25 vagy egy ítélkezés 25 másik tart a helyén, és így tovább. Tehát, hogy azt hiszem, ezt mondták rá a tanfolyamon, hogy ez a legerőteljesebb MLM rendszer, ahol úgy néz ki, mint egy ilyen MLM rendszer, hogy van egy ítéleted, és ott
25
van
másik alatta, igen.
És az alatt is 25, igen. És minden egyes ítélet alatt van 25 igen. másik, és így, így. Ettől is olyan rohadt nehéz.
Ez ilyen tipikus what the fuck pillanat, amikor az ember ezt ebbe így belegondol, hogy mi van?
Mondasz arról pár gondolatot, hogy számodra mi a különbség az ítéletek és a nézőpontok között? Mert ugye óriási különbség van a kettő között, de legtöbben annyira rosszá tesszük a nézőpontjainkat közben. Igen. Nekem az a véleményem erről, hogy szerintem akkor rosszak csak a nézőpontjaink, hogyha fixek, és hogyha egy olyan nézőpontot használok egy helyzetben, ami ott nem működik, de hogy alapvetően én szeretem a nézőpontjaimat, mert nekem nagyon sokat teremtenek, szóval szerintem ez a legnagyobb igen. ajándékunk, ami van a nézőpontunk, csak a kérdés, hogy működik-e, és sokan kérdezik tőlem mostanában, hogy de mi a különbség az ítélet és a nézőpont között. Aha. Nekem van erről egy ilyen kis teóriám, de hogy annyira kíváncsi vagyok, hogy neked mi.
Hát szerintem, tehát hogyha mondjuk az Access oldalról közelítjük meg ezt az egészet, akkor nagyon érdekes, mert nagyon sokan tényleg előinte, amikor megismerkednek az Access eszközeivel, akkor van ez az eszköz, hogy érdekes nézőpont. És akkor mindenre, ami nem tetszik nekik, mondják, hogy érdekes nézőpont. De ezt ugye nem mások nézőpontjára kell alkalmazni, hanem a sajátunkra. És ez lenne a lényeg, hogy a nézőpontjaink ne beragasszanak minket, hanem lehetőségként legyenek ott. Ami azt jelenti, hogy amikor nem szolgálnak minket, akkor meg tudjuk őket változtatni. Hogyha viszont befixáljuk őket, amit te is mondtál, hogy a fix nézőpont, az nem szolgál, mert ha egyszer befixálsz egy nézőpontot, akkor így nem fog tudni megváltoztatni, és akkor is ragaszkodnod kell hozzá, amikor már nem működik neked. Mert a nézőponthoz ragaszkodsz, nem azt nézed meg, hogy abban a helyzetben mi működik. Tehát, hogy eldöntöd valamiről, hogy mondjuk, ez egy kicsit elvont dolog, de a piros szín rossz, tehát hogy az nem. És akkor így, hogyha mondjuk éppen mész egy olyan parti, vagy meghívnak egy olyan partiba, ahol az a dress code, hogy pirosat kell fölvenni, akkor nem fogsz tudni elmenni a partiba. Lehet, hogy az összes jó barátod oda fog menni, és nagyon szeretnél oda menni, de nem fogsz tudni oda menni, mert eldöntöd, hogy a piros az rossz. Tehát, hogy így, és még mennyi minden hülyeséget kapcsolunk hozzá. Tehát mondjuk a piroshoz mondjuk a menstruáció, ugye vér, és akkor így az rossz, és akkor eldöntöd a menstruációdról, hogy rossz. Nem rossz, hanem a testünknek egy funkciója, ami egyszerűen van, de nem egy rossz dolog. És tehát, hogy nem, és akkor amint ellenállásba kerülünk, ugye ha van egy nézőpontunk, akkor minden, ami nem illeszkedik ahhoz a nézőponthoz, annak elkezdünk ellenállni. És semmit nem tudunk befogadni, ami nem az, mint nem egyezik a nézőpontunkkal. Tehát és egy nézőpont minden mást, ami nem egyezik, azzal kizár. És ez a befogadásunkat alapjában véve romba dönti. Tehát minden nézőpontunk, minden fix nézőpontunk az akadályozza a befogadásunkat. De hogyha hajlandóak vagyunk azt nézni, hogy például ez a nézőpont szolgál-e minket, akkor nincs semmi baj a nézőpontokkal, mert bizonyos helyzetekben bizonyos nézőpontot föl tudunk venni, és amikor azt látjuk, hogy ez már nem szolgál minket, akkor el tudjuk engedni.
És mi a különbség szerinted a nézőpontok, meg az ítéletek között? Amit így föl is tudunk fogni, így könnyedén.
A nézőpont az attól, ugye, hogy ott a fixségétől függ az, hogy ez mennyire szolgál, vagy nem szolgál minket. Az ítélet...
Nekem mindig az jut eszembe az ítéletről, hogy, vagy javíts ki, ha tévedek, de hogy mindig az jön a fejembe, hogy a nézőpont az igaz, az ítélet meg nem. Tehát, hogy számomra a legnagyobb különbség a kettő között az, hogy az nézőpont az igaz valahol, valamikor, függően attól, hogy amit te is mondtál, hogy itt most működik ez a nézőpontom.
Uh-huh. Igen, igen.
Tehát, hogyha nem fix, akkor tök mindegy, hogy ilyen vagy olyan nézőpont, de valahol az igaz. Uh-huh. A kérdés mindig az, hogy ott abban a pillanatban az a nézőpont, ami ott van neked, az működteti az életed, vagy azt teremti, amit szeretnél. De számomra az ítéletek sosem igazak. Tehát az olyan, mint egy hazugság egy picit nekem.
Igen, abszolút. Szerintem teljesen így van, hogy nem picit, hanem az ítélet az... Az ítélet az nem valóságos, és általában valahogy ilyen kivetített dolog. Tehát, hogyha például azt mondják valakiről, hogy gonosz, mondjuk legyen ez, és na, úristen, na jó, kezdjük a alapítéletek. Mi az, hogy ítélet? Ítélet. Az ítélet az nem csak az, hogy valakiről valami negatívat mondunk. Az ítélet... az pozitív is lehet. És szerintem ez az egyik ilyen alap dolog, amit érdemes megérteni, mert hogy nagyon azt gondoljuk, hogy az ítélet az csak negatív lehet. Nem. Vannak olyan ítéletek, amik pozitív köntösben vannak, vagy pozitívnak hangoznak, de attól még az ítéletek mind beragasztanak, és nem igazak. De hogyha igazzá próbáljuk őket tenni, vagy megpróbáljuk bevenni igazként, akkor be fognak ragasztani, akármennyire nem igazak. Tehát például az ítéletek olyan dolgok, amikor nem hagyunk a másiknak, eldöntjük a másikról, hogy milyen, és nem hagyunk a másiknak teret, hogy valami mást válasszon. Tehát, hogyha eldöntjük valakiről, hogy ő csak ilyen, csak olyan, tehát, hogy csak kedves, csak gonosz, csak nem tudom milyen, bármilyen, azok ítéletek. Amikor, és az ítéletek is gyakran a karrierjüket éberségként kezdik. Tehát, hogy így az van, hogy így, hogy valakiről észrevesszük, hogy mondjuk gonoszkodik velünk. És akkor eldöntjük róla, hogy ő csak olyan tud lenni. És akkor ez egy éberségből átmegy egy ítéletbe. De akkor már nem hagyunk semmi más választást a másiknak, és hogyha másképp viselkedik, akkor meg se látjuk. Tehát meg se látjuk, amikor éppen kedves. Meg se látjuk, amikor valami valami jót akar nekünk, vagy valami gesztust tesz velünk. És ugyanígy van a jóval is egyébként, tehát hányatoknak volt olyan, hogy uff, ez egy jó példa lesz szerintem, hogy mondjuk az iskolában így bekategorizáltak titeket, tehát ti vagytok a jó tanulók, a rossz tanulók, és akkor ezt, ahogyha rossz tanulóknak kategorizáltak be, akkor azt megváltoztatni, úristen, de nehéz volt. Viszont az is tök érdekes volt, hogyha viszont jó tanulónak voltál beskatujázva, akkor meg az volt, hogy csinálhattál néha hülyeségeket, meg volt, hogy nem tanultál, de hogy csak rossz napja van, meg nem aludt eleget, meg akkor megtalálták a kifogásokat nektek, hogy hát ez most csak egy véletlen. Viszont hogyha, tehát mindig arra azt kezdték el bizonyítani, amilyen skatujába tettek. Hogyha rossz tanuló voltál, és írtál egy jó dolgozatot, akkor biztosan másoltál, puskáztál, vagy nem tudom, valami történt véletlenül. De az nem te vagy, hanem az valami más.
Most ez zseniális, amit mondtál, úristen.
De ugyanez van a jó tanulókkal, tehát a jó tanulók meg kvázi, tehát hogyha valaki ügyes volt, akkor például meg tudta azt csinálni, hogy amikor megjött az új tanár, az első néhány órán mondjuk jó benyomást tett rá, és akkor egy olyan pozitív skatujába tette őt az illető, a tanár, és akkor kvázi tudta használni a tanár ítéletét, akkor, hogyha véletlenül éppen nem tanult, akkor is, na, semmi baj, drágám, majd legközelebb tudom, hogy úgyis ötösre fogsz vizsgázni, dolgozatot írni, felelni, tök mindegy.
Figyó, most ez annyi, szerintem mindenkinek otthon óriásikat sóhajtozik, lélegzik, és elenged éppen. Hát így eszembe jut, hogy hány emberrel csinálom ezt, így most felpofoznám magam, hogy beragasztom őket abba, amiben vannak, mert befixáltam róluk ezt az ítéletet.
Igen.
A másik meg, hogy rám kimondták, hogy rossz, tehát hogy én el lettem könyvelve rossz tanulónak.
Igen.
De rossz tanuló annyira okos voltam.
De nem. Pontosan, igen, nem.
De
például szemtelen vagy, akkor igen. Ráthúzzák azt, hogy...
Szemtelen
hogy,
is voltam.
Hogy, de ez van, tehát minden hogyha valaki nem illik bele a tanárnak a dobozába, a skatujájába, abba, amit ő elképzelt, hogy milyen egy jó tanuló, mondjuk egy jó tanuló nem szemtelen, vagy egy... Szóval ezeket így meghatározzák maguknak. Vagy például egy jó tanuló kevesebbet kérdez, vagy többet kérdez, vagy többet jelentkezik, vagy tök mindegy. Tehát, hogy ezek ilyen... És amikor én emlékszem arra, hogy édesanyámnak volt egy kollégája, akinek volt egy körülbelül velem egy idős lánya, és akkor ő nem volt ilyen alapjában nagyon jó tanuló, ilyen hármas, négyes volt, és így annyira küzdenie kellett a tanárok elismerésért, hogy egy másik kategóriába kerüljön, hogy így értelmetlen volt. Tehát, hogy sokkal több energiát kellett befektetnie, mint amit valójában kellett volna, mert egyébként nem volt egy buta lány, csak beskatujázták.
Wow. Köszi. Nem tudom, hogy kerültünk ide a jövő teremtéstől.
Igen,
tudom,
ítéletek.
De hogy így, hogy kerültünk ide, zseniális. Fú, oké. Okay. Jó, akkor most nagy topikváltás, mert hogy időnk,
igen,
most
igen,
beleférünk igen. Az időbe, és jó lenne, ha mindenről igen, beszélnénk, igen. De hogy ez zseniális szerintem eddig, hogy egy picit akkor beszélhetnénk-e, van-e kedved arról, hogy a humanoid ember, hogy mi a különbség,
humanoid,
és akkor okay, arról egy
jó,
picit
okay,
átvenni a teremtésre.
Szóval, hogyha, ez a kedvencem egyébként, imádom ezt a témát, szóval Gary mindig úgy szokta kezdeni, amikor erről a témáról van szó, hogyha egy egyszerűbb munkakört 3 óra alatt, egy kicsit bonyolultabbat 3 nap alatt, és annál egy picit bonyolultabbat 3 hét alatt átlátsz, akkor valószínűleg humanoid vagy. És utána rögtön így átlátod, és akkor rögtön azt látod, figyelj, hogyha itt egy kicsit megváltoztatnánk ezt, akkor ez könnyebben menne, és egyébként pedig, hogyha azt csinálnánk, akkor sokkal egyszerűbb lenne, sokkal több pénzt kapnánk, és tötrötrö. Tehát, hogy így ezek annyira, annyira fantasztikusak, ez az egyik, ami tipikusan ilyen humanoid dolog. Mondasz egy másikat, amit te nagyon szeretsz ugye humanoidokról?
Abszolút. Na. Nekem az egyik kedvencem az, én ezt Andrástól hallottam, hogy a humanoidok nagyon kreatívak, ugye? Uh-huh. És általában humanoidok írók, persze nem csak, csak hogy annyira kreatívak a festők, a zeneszerzők, ti magatok, akik otthon kézi munkáztok, vagy kertészkedtek, és gyönyörű kis kertetek van, vagy imádjátok a lakberendezést, vagy egyszerűen, például én egyik sem vagyok, én azt hittem magamról, hogy én nem vagyok kreatív, meg én nem vagyok tehetséges semmiben, mert például se énekelni nem tudok, se nem tudom, semmi ilyesmit nem tudok csinálni.
De kertészkedsz?
Nem is kertészkedek, és soha nem tudtam rajzolni, sose kötöttek le engem ezek a dolgok, amin keresztül ez a valóság méri a kreativitást. Igen. Ugyanakkor most már látom, hogy végtelenül kreatív vagyok egy csomó dologban, amiben más meg például nem. De hogy, tehát, hogy attól, hogy kreatív vagy, ez nem feltétlenül csak ilyesmiben jelenik meg, de például kreatívan tudsz takarítani, én nagyon jól tudok takarítani. Tehát én olyan zseniálisan rendszerbe összerakva, mert ez egy fontos dolog, ezt is Geritől hallottam, hogy kreatívan tudsz vécét pucolni is. Mert nem mindenki tud vécét pucolni. És ezt tudom, hogy egy ilyen kis hülye példa, de hogy amikor ezt
a példát még nem hallottam, nem? Fejtsd ki, légy
szíves. Egy könyvbe írta ezt, hogy a kreativitás az nem csak abban nyilvánulhat meg itt a valóságban, hogy valójában tudsz festeni, vagy rajzolni, hanem kreatívan tudsz vécét pucolni. És így elolvastam, és így mondom, hogy hát igen, rólam beszél. Én nagyon kreatívan tudom, én nagyon OCD vagyok, meg mániás, úgyhogy én suvickolok, ha kell, ha nem. De hogy én például abban is kreatív vagyok, hogy milyen, tehát az a folyamat, ahogyan én takarítok, az a rendszer, ahogy én ezt csinálom, az zseniál.
Rendszerben takarítok. Wow.
Igen, még derülnek ki rólam. És az András mondott egy klassz dolgot erről a humanoid ember dologról, hogy a humanoidok, ez egy tök jó példa szerintem, hogy a humanoid ír egy könyvet, és mindenki azt mondja, hogy úristen, de zseniális ez a könyv, és mindenki imádja, és bestseller lesz. Erre jönnek az emberek, és mondják, hogy ennyire imádja mindenki, hát akkor mostantól kötelező olvasmány. És ott kihal belőle ez az energia, hogy számomra ez egyik kedvenc példám, hogy mi a különbség az emberek és a humanoidok között. Ugye például, hogyha bemész mondjuk egy hivatalba...
Ó, ezt akartam én is mondani.
Ezt? Akkor mesélj, mondd te! Visszadobom neked a lasztit, mert szereted ezt a példát, igen.
Imádom, igen. Hogyha az ember hivatalba megy, akkor az egyik dolog, amit érdemes csinálni, egy kérni, hogy az ügyintéző, tehát egy humanoiddal, ügyintézővel hozzon össze a sors. És ez mondjuk telefonálásnál még könnyebb, amikor te be kell telefonálni valahova. Tehát, hogyha valamit kicsit bonyolultabb dolog, és meg kell oldani, egy humanoid azt mondja, hogy hát, ilyennel még nem volt dolgom, de nézzük meg, mit lehet csinálni. Tehát, hogy ezt a mondatot így halljátok, akkor jó helyen vagytok. Viszont az emberek pedig olyanok szoktak lenni, hogy ez is fontos tudni. És nem azért, hogy megítéljük az embereket, csak tudjuk, hogy kivel állunk szemben. Más típusú feladatokat érdemes adni ember típusú embereknek. Ez angolul egy kicsit jobban hangzik, mert ugye van a...
Pieces, vagy ahogy így mondják, nem?
Humanoid és a humans. Igen, és ugye magyarul, és akkor vannak és van a people szó, mint emberek, viszont magyarul nem nagyon jön ki ez, és akkor szóval az ember típusú emberek, azok olyanok, hogy ezt így nem lehet, és nem is lehetett soha, és nem is tudjuk megcsinálni. És akkor ilyenkor azt kell csinálni, hogy elnézést, mindjárt kifolyik a, nem tudom, a tej a bögréből, vagy valami, éppen valamit, a macskámat meg kell mosnom, vagy te mindegy, és így leteszed, és újra hívod őket, és kéred, hogy egy humanoiddal hozzon össze. Mondjuk ez nagy cégeknél könnyebb, mert ott ugye mindig máshol kapcsolnak, kis cégeknél nem tudom, mennyire működik, de hogyha sikerül, akkor ez egy nagyon jó eszköz.
Hú, most mondta egy nagyon jót, ezt most itt, amíg megköszörülöd a torkodat így korán reggel, addig ezt most megismételném, szóval vannak a human peoples and humanoid peoples.
People.
Nem kell plusz a végére. Wow, ezt eddig még sose, ezt most itt elvittem. Aha. Mert így sokkal, így sokkal másabb nekem
igen.
is. Igen, ez itt tökre.
Más egy kicsit, amikor tehát az angolban néha más szavak könnyebben kijönnek, mint a magyarban. Na szóval, amikor ilyen embertípusú emberekkel találkozik az ember, akkor nekik, ami fekszik, az a monoton munka, hogy tudnak 30 évig ugyanabba a gyárba, vagy ugyanabba a cégbe bejárni, ugyanazt a munkakört elvégezni. Egy humanoidnak mindig kell újítás, mindig kell valami új, és a másik dolog szerintem, tehát, hogy na szóval, hogyha ügyintézünk, akkor kérjük azt, hogy humanoid legyen az, aki az ügyintézőnk, és akkor ő élvezni fogja azt is, hogyha egy olyan feladatot adunk neki, ami nem szokványos, ami picit nehéz, amihez egy kicsit variálnia kell, sőt, igazán azokat szereti, mert az összes többit már unja, mert kívülről, belülről, előről, hátulról, fentről, lefelé, lentről, felfelé meg tudja oldani az egész izét, de hogyha olyat adunk neki, ami kihívás, akkor azt mondja, hogy na végre nem unatkozom. Tehát a humanoidoknak az nagyon fontos, hogy ne unatkozzanak. És akkor itt van az, hogy amit itt szoktak mondani az Access-ben, hogy egy humanoidnak legalább 10 különböző projektjének kell lenni párhuzamosan.
Ezt kiegészíthetem?
Igen.
Én ezt nagyon sokat hallottam.
És nem
én tudom magamról, értettem.
Értetted.
Aztán, amikor volt ez a bizonyos globális alapozó, totál ki volt a mégve, hogy mindenki azt mondta a mikrofonnál, hogy I am so grateful, és semmit se hallottam meg emiatt a tanfolyamból, mert kiakasztott, hogy még egyszer valaki kiáll, és nem a kurva kérdését teszi fel, hanem azt mondja, hogy Hungarian Dane, I am so grateful. Felpofozom, emlékszel erre? És akkor Maja megfacilitált.
Ne menjél Indiába, mert ott fél óráig fejtik, hogy mennyire hálásak.
És ott még a kedvenc mondatomat, amitől még inkább kiég az elmém, az kedvencem, yes ma'am, yes sir, na hát, totál kiégnék, az biztos. Szóval ezen a tanfolyamon ülök, Maja mellettem, mondja, hogy mi bajom van, emlékszel erre? Meg kellett facilitálni a bédszünetben, mert mondtam, hogy én ebbe se jövök holnap, mert én ezt nem hallgatom tovább, hát ezek mint hülyék, még egyszer elmondja valaki, hogy hálás vagyok, megütöm. És akkor Maja mondja, hogy vajon mit tudok így befogadni ebből a tanfolyamból? Mondom, hát nem sok mindent, eddig semmit nem hallottam abból, amiről beszélgettek, és akkor ezutáni ebédszünetben, amikor ez a facilitálás megtörtént, visszamentünk a tanfolyamra, és ott a legeslegelső facilitálás úgy indult, hogy azt mondta a Déna az első emberek, aki kiállt a mikrofonhoz, hogy soha többé nem mondhatja senki, hogy I am so grateful. Okay, guys? Csak mondd a kérdés, mi a kérdés? És ott ültem, mondom, okay. És az első kérdés rögtön oda vezetett, hogy humanoid, ez volt a kérdés, hogy humanoid a hölgy, és akkor a hölgy egyben mondta, hogy ezen már túl van, kérdezzenek valami más tőle, és akkor ott mondott a Geri zseniális mondatot, ami az volt, hogy ha humanoid vagy, akkor nem elég egyszerre, vagy minimum 10 dolog minimum kell, hogy legyen az életedben, igen, ami minimum zajlik, és azt mondta, ha 9, az már nem elég. És ezt így soha nem mondta senki, és mondtam, hogy bazeg. Akkor mondtam fel az iskolában, és ott volt a rengeteg időm, semmi pénzt nem teremtettem abban a hónapban, és ott jöttem rá, hogy én értem, hogy én szeretnék otthon feküdni, csak ez nekem nem működik. mert amilyen klassz teremtő vagyok, ugyanolyan klassz szar teremtő is vagyok.
És ez mennyire fontos. Annyira jó, hogy ezt ideig eljutottunk, mert én is azt, amikor mondtad, ez az OCC, ez az Obsessive Compulsive Creator, akkor ez a másik oldala annak, hogyha nincs elég projekt, nincs elég dolog az életünkben, akkor elkezdünk problémákat teremteni, kvázi szart teremteni, hogy legyen mivel foglalkoznunk. Tehát érezzük úgy, hogy ja, egyébként csinálok valamit. Tehát, hogy mennyi sok hülye apróságot teremtünk az életünkbe, ami probléma azért, hogy úgy érezzük, hogy nem vagyunk fölöslegesek, és nem vagyunk tétlenek. És mi van akkor, hogyha a problémák helyett teremtenénk? Tehát, hogy nem kakit, hanem így valami értelmeset, amitől jól érezzük magunkat, nem csak az, hogy jaj, megoldottam a szomszédnéninek a macska problémáját, vagy nem tudom mit, hanem így, hogy okay, király, akkor ezt is megoldottam. Tehát, hogy ezt is létrehoztam, mi az, amit még teremthetek. És ezek az a nagyon fontos, hogy nem kell, hogy mind munka legyen, hanem egy csomó minden lehet. Tehát lehet ez hobbi, lehet ez sport, lehet ez klub, lehet ez, tehát mindegy, hogy mi, csak legyenek olyan dolgok, amik ilyen projektként, tehát amik igénylik a figyelmünket, igénylik a jelenlétünket.
Most az jutott az eszembe, hogy picit tovább kellene menni.
Pont az jutott.
De szerintem tökéletes.
Igen. Tehát éve.
Annyira szépenek az éve, szerintem igen. Tökéletes lesz ez. Jó így, lesz ennek lesz egy ilyen kerete. Igen. Hogy hogyan valósíts meg az álmodat. Tehát az egyik szerintem az elengedhetetlen, hogy tudd magadról, hogy te melyik vagy. Mert ez tök jó volt, amit mondtál, és én ezt mindig mondom, és kihangsúlyozom az összes tanfolyamon, hogy ha kiderül rólad, hogy te mondjuk humanoid vagy, és mondjuk kiderül valamelyik szülődről, hogy esetleg ember, uh-huh. vagy a párodról, és ilyenkor mindenki belemegy ebbe a totális ítélkezésbe.
Igen.
És én mindig azt szoktam mondani, csak egy pici kiegészítésként, és akkor ugorhatunk tovább, hogy ez csak egy információ,
igen,
amivel többet tudsz teremteni magadnak, mert ha tudod valakiről, hogy humanoid, akkor valószínűleg ő ilyen spacey,
igen,
és akkor nem ér oda időbe, nem rakta ide, de közben 500 dolgot a csápjaival csinál, tehát hogy totálisan másképp, és hogyha maga, szerintem is a legfontosabb ebben, nem az a legfontosabb ebben az egészben szerintem, hogy ők mi, hanem hogy te melyik vagy, mert akkor tudod magad, akkor nem kell ítélkezned magadon.
Pontosan.
A pusztán a létezésedért.
Igen, meg ahogy létezel azért, meg tehát, hogy így úristen, ezt az ugye abba hagyod azt, hogy megítéled, hogy egyszer 50 dolgot csinálsz, nem csak megkérdezed, hogy okay, mi az, amit én szeretek ebben? Szeretem? Igen, annyira jó. És akkor, mit tudom én, elkezded reggel főzni a kávét, közben olvasol egy könyvet, közben írsz egy SMS-t. Vannak olyan barátaim, akik ilyen szuperhumanoidok, nagyon durva, tudnak egyszerre tolmácsolni, üzenetet írni, Insta képeket nézegetni, és még valakivel így jelbeszéddel kommunikálni, vagy én kész vagyok, tehát én sem vagyok, tehát én is szeretek sok mindent csinálni, de nem ilyen szinten, vagy nem így szoktam ezt csinálni, én mindig el vagyok ájulva tőlük, akik így működnek.
Szóval, Tomi, mehetünk 40-ig? Mehetünk 40-ig, jó. Még akkor van egy pici időnk, mert akkor még akkor jut egy pici idő, mondom, rákérdezek a főnöknél, hogy hogy állunk batterivel, meg mindennel is. Most nem mondom, hogy 40-ig, de akkor még van egy pici időnk, hogy szerintem egyébként ebben már egy csomó minden volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan valósítsd meg az álmod, hát hiszen ha tudod magadról, hogy humanoid vagy, akkor...
Mi van akkor, hogyha nem egy projektet kell kijelölnöd, vagy mi van akkor, hogyha nem hármat? Ugye ez a valóság azt mondja, hogy tűzzél ki egy célt, és azt csináld. Mi van akkor, hogyha futhatnak párhuzamosan akár 5, 6, 7, 8, 9 projekt? És nézd meg, hogy most mikor van itt az ideje, ez fontos, hogy most van itt az ideje, és hogyha hív valami, akkor vágjál bele, és nem baj, hogyha mellette még van másik futóprojekted, vagy nem fejezted be az előző ötöt, hanem akkor nézd meg, hogy minek van itt az ideje. Azért azt hozzátenném, hogy arra viszont érdemes ránézni, hogyha soha semmit nem fejezel be, akkor az micsoda. De ez egy másik téma, szerintem egy egészen másik téma, mert ott van valami, aminek ellenállsz, igen. De mi van akkor, hogyha abszolút futhatnak párhuzamosan ezek a projektek? Szóval mi az, ami most itt van, most időszerű, és most szeretnéd megcsinálni? És a másik pedig ez, amit szoktunk mondani, a humanoidoknak érdemes ilyen ötletkönyvet vezetni.
Na, ezt akartam mondani, én is, igen.
Egymás szájából, hogy zsejéből veszik ki a dolgokat.
Most nagyon, igen, ezt is imádom.
Na, akkor Nikit, mesélj te az ötletkönyvről.
Az ötletkönyvről? Valószínűleg ugyanazt fogom elmondani, amit te is mondtál volna. Még egy pár dologgal majd kiszerettem volna egészíteni. Lehet, hogy onnan indulnék, hogy így ezt meg akartam osztani veletek, hogy azt látom, hogy mondjuk 6 éve ismerem az eszközöket, ugye 6 éve voltam először egy tanfolyamon Andrásnál, onnan indult ez a kis pályafutásom, és passzus, azt látom, hogy most kezdenek aktualizálódni azok az ötleteim, nem úgy néznek ki, de az energiájuk az ugyanaz, mint amit akkor ott megérzékeltem, és rengeteg dolog, ami ötletem volt, vagy amit kértem dolgokat annó, azok most kezdenek el itt beleaktualizálódni, úgymond ide a valóságba. És szerintem ez most nekem egy akkora könnyedséget adott, mindig az volt így hogy a legnagyobb álmom nekem az életemmel kapcsolatban az, hogy eljussak egy olyan helyre, ahol minden úgy van jó, ahogy van. Ahol mindig tudom, hogy minden rendben van, ahol nincs kiakadás, nincsenek ezek a nagy reakciók, amit még most nem mondom, hogy nagyon csinálom, szerintem sokkal kevésbé, mint egy átlagember, de hogy azért még csinálom. Tehát, hogy ma reggel is, mikor itt készültünk, meséltem nektek, hogy mi történt az edzőteremben. Szóval történnek velem azért még dolgok, amik így kimozdítanak ebből, de hogy az így a nagy álmom, hogy tudjam, hogy mindig minden rendben van úgy, ahogy van. És valahogy most ez az élmény, hogy így látom az 6 évvel, 5 évvel ezelőtti ötleteimet megvalósulni, vagy beleaktualizálódni a valóságba, ez adott most nekem egy ilyen biztonságérzetet, vagy egy ilyen nyugalomérzetet, hogy basszus, minden a maga idejében megteremtődik. De ezt nem hittem el, amíg csak hallottam.
Igen.
Tehát meg kellett, hogy tapasztaljam, hogy ez van, de ehhez rengeteg türelem kellett, meg kitartás, meg tényleg az, hogy bizalom önmagam felé, mások felé, az univerzum felé, hogy hogy azt adnám nektek, meg mindenkinek, aki ezt hallgatja, hogy ha van egy ötleted, és nem valósul meg holnapra, az nem jelenti azt, hogy soha nem fog. Igen. És ugye itt van az egyik eszköz ennek, amit te mondtál, az ötletfüzet, hogy nekem András mondta, hogy nyissak egy füzetet, és minden alkalommal, amikor van egy új ötletem, mert hát ugye humanoidként ötletzsákok vagyunk, tehát másunk sincs, csak ötletünk, azokat írjuk fel, és időnként térjünk vissza hozzájuk, és így menjünk végig a listán, és kérdezzük meg magát az ötletet, hogy most van itt az idő?
Vagy később.
Vagy később, igen. És vagy várja, volt még egy kérdés, ezt szerintem te jobban tudod, mint én. Volt egy ilyen kérdés, most majd együtt kibogarásszuk, hogy ez az ötlet mostanra szól, vagy a jövőnek szól? Igen, valamilyen kérdés igen. Volt, ez hogy van?
Szerintem pont így. Igen, ez mostanra szól, vagy a jövőnek szól.
Aha, igen. Úgyhogy ez egy jövőbeli ötlet, aha. Vagy ez egy mostani ötlet, igen. Vagy most igen.
Tehát mondok erre egy példát. Tehát például a Nokia telefongyár sokkal hamarabb előállt egy színes képernyős okos telefonnal, mint az összes többi, de akkor még nem volt rá aktualitás, és ezért tehát nagyon sokat tettek a fejlesztésbe, és nagyon nagyot buktak rajta, mert akkor még nem volt, és mindenki röhögött, hogy de minek ekkora képernyő, de minek színes, senki nem akarja így használni, és így tökre nagyot buktak rajta, és utána egy pár évre rá viszont elkezdtek megjelenni ezek a színes képernyős, tök okos telefonok, és így akkor már ott kész volt rá a piac. Tehát a Nokia fejlesztői olyanra voltak éberek, ami nem akkorra szólt, hanem a jövőnek szólt. Csak ők nem voltak kezükben ez az eszköz, és nem tették föl ezt a kérdést, hogy most, vagy két év múlva, vagy öt év múlva, vagy mikor nyomjuk ezt piacra, vagy mikor kezdjünk el ezzel egyáltalán foglalkozni. Tehát, hogy, és egy másik ilyen példa, hogy vannak ötletek, amik pedig így annyira meg akarnak valósulni, hogy függetlenül attól, hogyha neked éppen, tehát bejön a világodba, van egy ötleted, de hogyha nem kezdesz el vele foglalkozni, nem teszed ki, annyira meg akar jelenni az a dolog, hogy valaki máshoz fog menni, aki hamarabb, aki elkezd vele foglalkozni. És hiszem az Elizabeth Gilbertnek, aki az Eat, Pray, Love című könyvet írta, ő neki volt egy ilyen TED Talkja, amiben mesélte arról, hogy volt egy könyvötlete, elkezdett vele foglalkozni, de nem fejezte be, mert elment utazni. És így betette, amit addig megírt, így tehát minden cuccával együtt betette egy ilyen raktárépületbe, és utána elment utazni, és találkozott valakivel, és elkezdett, az illető mondta, hogy képzeld el, van egy remek könyvötletem, és elkezdte mondani az ő könyvötletét, és így mondta, de hát ez az enyém, és mondta, így olyan volt a könyv, azt mondta, hogy figyelj, te nem foglalkoztál velem, félretettél, elmentem valaki máshoz, mert ő, mert meg akartam születni. Tehát, hogy így vannak olyan dolgok, amik így ott lebegnek így a levegőben, és aki megragadja, és aki azt a fonalat is elkezd vele foglalkozni, na, az fogja megvalósítani. Tehát nagyon sokszor például, amikor egyszerre jönnek ki ötletek, azt hiszem a rádiót egyszerre találta föl Marconi, és nem emlékszem, hogy ki volt a másik, és szinte egyszerre próbálták így bejegyeztetni, de hogy így, mert ott volt a levegőben az a dolog. Tehát nem az volt, hogy így ellopták, van olyan is persze, hogy egymás ötletét lapogatják az emberek, de valahogy, hogy egyszerre vannak témák, vagy könyvek, vagy ötletek, vagy zeneszámok, amik ott lebegnek így a közös tudatban, és aki azt mondja, hogy na én, és akkor ő lehúzza és megvalósítja ide ebbe.
Annyira jó, amit mondasz, a brilliáns tagság gombban, ott mindig minden hónapnak van egy témája, akkor a napi hanganyagok a témával kapcsolatban készülnek, és mindig van egy workshop, meg van most már egy ilyen BSC hívásunk, ami ilyen brilliáns support call, és akkor ott is beszélgetünk. És mindig előre kitaláljuk, hogy mi lesz a következő hónap témája. És nagyon vicces, mert az egyik hónap témája varázslat volt. Abban a hónapban az mindenhonnan az Excessből jött hozzám vissza, hogy Adén csinált a Miracle, az összes facilitátor, valami varázslat, igen. Kaptam e-maileket, ilyen hírleveleket a varázslatról, és így mondom, úristen, mire voltam éber, következő hónap, nem is figyeltem, önmagadként létezés hónapja, igen. És erre kiderül, hogy május 22-én van az önmagadként, ugye ez volt a legelső, igen. Én nem is tudtam erről, igen. Hogy május 22-e lett a önmagadként létezés, Being You világnapja.
Világnap lett, igen.
És ott a többiek, akik benne voltak a program, mondták, hogy én ezt tudtam, hogy ezt direkt csináltam, és aztán kiderült, hogy amúgy nem az én ötletem volt az a hónap, hanem az egyik résztvevő ajánlott, hogy beszéljünk már erről, hogy mit jelent önmagadként létezni. És akkor mondtam, hogy ú, ez egy klassz ötlet, ez nekem is könnyű, igen, beszélgessünk erről, és akkor az egész hónap tulajdonképpen a Being Euro szólt, szóval, hogy nagyon éberek vagyunk.
Abszolút.
Arra, hogy, és tényleg ez van, hogy vannak témák, amik így ott vannak,
ott
a levegőben.
Ott vannak a levegőben, igen.
Fú, hát ez ilyen, gyors.
Hát még szerintem én két mondatot még hozzátennék, okay, hogy ez a, ugye a címünk az az, hogy valósítsd meg, az...
Álmaid, ötleteid, majd még ezt átgondoljuk.
Igen. Szóval, szóval mi az, amire éberek vagytok, mi az, ami általatok szívesen megjelenne a világban, és mi van akkor, hogyha nem csak egy dolog kell, hogy legyen, ami ilyen. És még egy dolog, ami most nincs nagyon már időnk kifejteni, de hogy így az álmaitok és az ötleteitek az egyáltalán tietek-e, vagy valaki másét kezditek el megvalósítani. Mm. Tehát, hogyha például gyerekkotokban szerettetek volna egy piros biciklit, és nem kaptátok meg, hogy még mindig piros biciklit szeretnétek? Vagy az már rég a múlté? Tehát, hogy így, és lehet, hogy vannak dolgok, ilyen álmok, amik lehet, hogy múltbeli álmok. Tehát föltenni az álmokra, vagy az ilyen tervekre, hogy oké, ez most itt, ebben a pillanatban nekem, aki most vagyok, annak aktuális-e ez a téma, ez az álom.
Most annyira nevetek, mert én így vettem meg a kocsimat. Most is így új kocsit, ugye új kocsit keresek éppen, mert és újonnan vettem 5 hónapja, vagy nem is tudom, novemberben vettem. És most itt ülök, hogy kéne egy új kocsi, mert ez már nem működik nekem. Uh-huh. Tehát minden, amire használnám, arra ez az autó nem való. Uh-huh. Amire használni kellene, arra meg nem használom. Uh-huh. és amióta Rómából hazaköltöztem, azóta mindig egy Fiat 500-est akartam, és szegényként itt áll a garázsban, mert semmire nem tudom használni.
De ez mennyire mondjuk az olasz álom, hogy legyen, igen, egy Fiat 500-asod. Tehát de egyébként ez ilyen, hogy érdemes újra és újra ránézni, hogy nekem mondjuk, nekem az egy kedvenc autóm, ez egy Jaguar, és így, hogy ez tényleg még aktuális, vagy a gyerekkorom kedvenc autója volt. Tehát, hogy így,
igen,
és hogyha most választanék magamnak egy autót arra, amire fogom használni mondjuk a következő 5 évben, akkor az milyen autó lenne?
Köszi. Ezt mondtattad volna tavaly szeptember-októberben is, amikor kocsit kerestem. Valószínűleg annyira az volt, hogy Fiat 500-as, semmi más nem létezett, most megint. Hú, nagyon jó volt ez a rész, Maja. Én imádtam, én biztos visszahallgatom.
Jó, szerintem is.
Én biztos, hogy visszahallgatom. Hát nagyon köszi nektek, hogy itt voltatok. Köszi, Tominak meg, hogy tovább engedett minket, igen, a szokásosnál. De még belefértünk akkor. Bele.
Jó.
Klassz. Hát köszi, Maja, ez nagyon jó volt.
Köszi, Niki. Jó témaváltozás, jó választás volt. Köszi.
Köszi. Sziasztok. Találkozunk jövő héten.
Szia, Tomi. Ciao.
Hé, ne menj sehová. Ha tetszett ez a rész, és úgy érzed, hasznos lenne másoknak is, köszönjük, ha megosztod Facebookon,
vagy riposztolod Instagramon. Iratkozz fel Spotify-on, Apple Podcaston, hogy kapj értesítést az új részekről, és ne felejts el hagyni nekünk 5 csillagot vagy véleményt, hogy mások is könnyen ránk találhassanak.
Ne feledd, ha péntek 2, akkor Tudatosság Podcast.